Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Szatmári Györgyivel, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettesével, a Biblia Tudománytanszék vezetőjével, Prontvai Vera beszélget.
Ezek után nagyon nehezen merem megkérdezni, hogy melyik a kedvenc szentírási idézete, ami ugye az egész életében egy ilyen zavarba ejtő, vagy válaszra váró kérdés volt.
Több ilyen is volt, meg nyilván, amikor nem szakmai szemmel, és nem tudományosan, hanem személyes módon olvasom a szentírást, akkor ugyanúgy, mint mindenkit, akinek az életében jelen van, biztos, hogy élethelyzetemtől, az engem foglalkoztató kérdésektől függően, akár ugyanaz a szentírási részlet más módon érint meg. Ami most ebben a pillanatban így eszembe jut, hogy sokáig úgy berzenkedtem ellene, vagy nem tudtam vele mit kezdeni, illetve kettő ilyen is van, mind a kettő János evangéliumában. Az egyik, amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, világból való távozásáról beszélve, és megígérve a paraklétoszt, hogy de majd nagyobb dolgokat fogtok tenni nálam. Ez azért úgy rendesen próbálnátok, hogy hogy lehet ilyet, mit lehet ezzel kezdeni, mi az, hogy nagyobb dolgot tenni nála, aki megtestesül az atya iránti engedelmességben éli életét, egészen a halálig odaadva értünk önmagát, mi nagyobbat lehet ennél tenni. És bevallom, máig nem találok megnyugtatóbb választ, vagy ami ezt a zavaromat oldja, mint éppen annak a bizalomteli megszólításnak a mélységét, amelyikben önmagát és az ügyét ránk bízza. És ez nem feltétlenül egyáltalán nem a módbeli nagyobb voltat mondja ki, hanem talán a térbeli nagyobb dolgot. És akkor itt János evangéliuma ugyanazt az ősegyházban élő gondolatot viszi tovább, amelyet Pál levelei azzal a képpel fejeznek ki, hogy az egyház Krisztus teste. És nem a fizikai valóságára utal, hanem az ő személye valóságának világban való látható megjelenéséről, ami ezen közösség által történik. Hogy ennek a műnek a láthatóvá tétele ebben a világban. És ez az, ami talán térben, időben egészíti ki azt a felülmúlhatatlant, amit ő tett értünk. A másik, az pedig a kánai menyegző zavarbejtő párbeszéde.
Még erre visszatérnék, hogy mindannak fényében, amit most elmondott, tud egy olyan konkrét példát mondani, amikor ön nagyobb dolgot tett nála a hétköznapjaiban?
Azt hiszem, hogy nem tudok erre válaszolni, vagy csak úgy tudok válaszolni, hogy biztos, hogy nem, mert ezt nem én fogom látni. Egyszer egy kedves papbarátom fogalmazott úgy, hogy mi mindig csak keresztmetszetben látjuk egymás életét, de Isten előtt hosszmetszetében van. És ezért csak az a bizalmam, nem önmagamra, hanem mindannyiunkra vonatkozóan, hogy az a botorkáló, vele megelevelendő, de elkötelezettségünkben vállalt kapcsolat, amelyben éljük, vele élő keresztények az életünket, az hordozza ezt a nagyobbat. Ez nem egyéni mű. A hit soha nem. Nagyon-nagyon személyes, de nem egyéni pálya, nem egyéni karrier. Én épp abban látom a varázsát, hogy közösségbe van. Azzal is közösségbe van, akit akár érzéseimben, szimpátiám alapján nehezemre esik el fogadnom, de aki hozzávaló kötődésében egy testé lesz velem, mert egy kenyérből
készülünk. Melyik a legszebb közösségi élménye, hogyha úgy végig gondolja az elmúlt néhány évtizedet?
Nem tudok egyet kiemelni, mert hogy annyiféle kapcsolatban élek, és a gazdag útravalóból, vagy a közösség megtapasztalásának gazdag élményeiből most két olyan mozzanat jut az eszembe, amelyek a közelmúlt élményei voltak. Az egyik egy családi, a másik egy baráti élmény. A családi élmény egy augusztusi nehezen összejött közös nyaralás, amelyben bátyám kislányát, felnőtt már ő is, nagylánya, a nyaralás idejére több találkozást remélt programot tervezett, és ahogy ezek megvalósultak, hogy a találkozások megszülettek, épp a szüleimtől testvéremékhez autóztunk, amikor így az autóban hozzám simult, és csendesen annyit mondott, hogy Györgyi, most nagyon boldog vagyok. Meglátni és meghallani a másikban az együttlét örömét, és megélni ennek az együttlétnek az örömét emberisikon, meg örök kísérőmmel, azok így a közösségi élmény csúcsát jelentik számomra. A másik, a baráti élmény, az nagyon eleven, nagyon kedves barátaim, az egész család, és kölcsönösen örömünk telik az együttlétekben, és számomra nagyon megtisztelő és megható módon barátnémnek a gyermekei is nagy bizalommal és szeretettel fogadnak, és mégis újra meg újra megrendülök, amikor például a családdal töltött nap során egy családi ölelésre hívják össze a gyermekek a családot, és ez számukra azt jelenti, hogy a szülők és a gyerekek együtt ölelik át egymást, és hogy ebben én is legyek jelen. Nagyszerű a megosztott élet élménye, és számomra az egyház is ezt jelenti, hogy mint ahogy a család sem konfliktusmentes közeg, nem egyformák vagyunk benne családtagok, az egyházban is hihetetlenül különbözünk, nagyon eltérően tudunk gondolkodni, de általa Jézus által elválaszthatatlanul összetartozunk.
És akkor most érjünk át a kánai mennyegzőre, mert azt hiszem, hogy egy picit ez is illeszthető ebbe a gondolatkörbe.
Hát a kánai mennyegző azért jutott eszembe, ugye a zavarba ejtő részletek miatt, nagyon nagy kihívás volt számomra, meg nagyon sokat foglalkoztatott, és a magyar fordításokat megnézve szemmel láthatóan a biblikusokat is kihívás elé állítja a mennyegzőn Jézus és Jézus anyja között lezajró párbeszéd, amikor Jézus anyja megállapítja, hogy nincs boruk, és az erre elhangzó jézusi válasz. És azért kerülgetem itt a forró kását, mert ahány magyar fordítást megnézünk, én megtettem, egy cikre ösztönzött a dolog, mert van olyan fordítás, ahol úgy jelenik meg, hogy mi közünk ehhez, asszony, merészebbek a kommentárjaikban leírják, hogy az itt szereplő görög kérdés azért azt is jelenteti, hogy mi közöm hozzád, asszony, és ez annál inkább meghökkentő, mert az elhangzó kérdéssel másutt az új szövetségben a szinoptikus evangéliumokban találkozunk, méghozzá olyan elbeszélésekben, ahol megszállottakkal találkozik Jézus, és a megszállottaknak adott parancsra érkezik válaszul ez a kijelentés, a mi közöm hozzád Jézus. Hát ez egy megbotránkoztató, most akkor hogy kerülne ez a kánai mennyegzőbe? Végignézni, hogy de hát akkor miről van itt szó? Nincs boruk. És engem itt az segített át, hogy végignéztem a Szentírásban, hogy hogy jelenik meg a görög kérdés, illetve a Szeptvagintában szerepelve mely héber kifejezés fordításaként, és valóban mindenütt nagyon súlyos dilemmát hordozó, és mindenütt valamilyen különbséget érzékeltető helyzetben. És ha szó szerint idézem a kérdést, akkor azért úgy hangzik, hogy mi nekem és neked, asszony. És itt azért már közelebb lehet kerülni a kánai mennyegző titkához, ami tel is tele van félreértésekkel, ha valaki végigolvassa történetet, meg szerepvesztésekkel, senki nem úgy viselkedik, mint ahogy kellene viselkednie. És János evangéliumára jellemző módon valójában abba a két szinten zajló történésbe, ami ókori drámákban nem ritkán meg is jelent, von be minket, hogy az a misztérium, ami Isten és ember találkozása, annak az a célja, hogy a találkozás megtörténjen, de ehhez azért tudatában kell lennünk annak is, hogy mi az emberiségon zajló, és mi az, ami ezt felülmúlja, ami ezt áthatja. És Jézus anyja az emberi szó képviselője, aki egy hiányt érzékel, és ennek ad hangot. És a jézusi visszakérdezés az nem a szemétől való elhatárolódás, hanem annak a látásmódnak a különbségét érzékelteti, hogy ami emberi síkon egy hiány, az az Isten tervében mi módon lehetőség. És az ő tervében hogy és mi módon van meg ennek az ideje és a helye. És ezen a ponton éppen ez a nyugtalanító kérdés lesz az, ami tovább lendíti a történetet, mert amikor elhangzik a kérdés, akkor utána Jézus anyja egy legalább annyira zavarba ejtő mondattal válaszol, tegyétek meg bármit mond, ha szó szerint lefordítom. És itt megint nem az a lényeges, hogy Jézus anyja úgy lépne fel, mint aki tudja, mit tenne majd a fia, hanem éppen az a varázslatos benne, hogy az annak való engedelmességet fogalmazza meg, amely a Jézus személye iránt táplál bizalmat. Nem a mindent tudó tudására alapozott bizalom, hanem bármit mond. Ha nem tudom is, hogy mi lesz az, de legyek kész azt elfogadni, azt követni, az iránt való nyitottsággal élni. És Jézus anyjának ebben a válaszában ott visszhangzik a sínai hegyi szövetségkötésre hívott népnek az ígérete. Megtesszük mindazt, amit az Úr mond. És ezzel János evangéliuma kinyilvánítja Jézus titkát, ugye úgy zárul az elbeszélés, hogy kinyilatkoztat a dicsőségét, rámutat az ő titkára, és rámutat arra is, hogy ez a menyegző, ez nem pusztán egy ismeretlen férfi és nő egységének ünneplése, hanem meghívó arra a nagy menyegzőre, amire Isten választott népe meghívást kapott.
Azon gondolkodtam itt közben, hogy Bécsi Tamásnak van ezekről a kétszintes drámákról egy több összefoglaló írása, és valamelyikben azt is írja, hogy tehát az ég és a földi szint között ott mindig van egy figura, aki a híd szerepét tölti be. És hogyha úgy nézzük, akkor Szűz Mária a híd, aki tulajdonképpen átvezeti ezt az egész folyamatot. Én ezt eddig így nem gondoltam végig még soha, de ez egy talán egy szép felismerés, hogy vagy nekünk is hídnak kell lennünk egyik ember és a Jóisten között. Tehát, hogy tulajdonképpen ezt hogyan tudjuk mi a hétköznapjainkban továbbadni, vagy ön hogyan tudja ezt a szerepet betölteni a hivatásában, az életében, a munkájában?
Ezt én nem tudom megmondani. Ezt esetleg azok tudják megmondani, akik velem találkoznak. Hogy be tudom-e egyáltalán tölteni. Az én életemben nagyon sok személy töltött már be ilyen szerepet, mert az az életre szóló barátság, amelyik meghívottnak, Jézustól megszólítottnak érzem magam, abban nagyon sok olyan hiteles személy példája volt, útmutatóm, kísérőm, bátorítóm, figyelmeztetőm, ki az erényével, ki a talentumával, ki éppen a gyengeségével, ki éppen a gyengeségét megosztó bizalmával. Számomra ez benne a fantasztikus, hogy biztos vannak, akik nem is tudják, hogy az én életemben milyen nagy szerepük van, hogy a nem látványos, nem ünnepelt, nem hírnevet szerző, hanem a csendes hétköznapokban megélt életükkel milyen gazdag útravalóval ajándékoztak meg. Akár nagymamám, dédnagymamám nagyon imádságos, miközben kemény életet éltek, nem voltak sokbeszédű emberek, de azzal, ahogyan tették és elfogadták életük próbatételeit, ahogyan figyeltek a körülöttük élőkre, és ki, mikor, hogy sokszor egy pillantásra megmutatott valamit abból, hogy milyen odaadó hitmunkája ezt bennük. Jó lehet, ők nem arra hivatkoztak, hogy azért viselkednek így másokkal, mert a hitük táplálja ezt, de bennem gyerekszemmel is megmaradt valami ebből, amire ma már ennyi évet, tapasztalatot megélve áll össze az a kép, hogy ez volt látható abban a csendes, alázatos hétköznapokban megnyilvánuló életben, ami ezt az életet táplálta.
Nem tudom, hogy érintettük-e azt a szentírás idézetet, amit hozott, de valamiért ezt kiválasztotta.
Igen. János Evangélium 15. fejezetének 15. versét választottam, és valóban, amiről eddig beszéltünk, azért abban már ott cseng valószínűleg, hogy miért is olyan fontos ez számomra. Jézus mondja búcsú beszédeiben, már nem mondalak benneteket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az ura. Barátaimnak mondalak titeket, mert mindent, amit hallottam atyámtól, tudtul adtam nektek.
Miért pont ezt hozta magával?
Amikor ilyen meghívással, kérdéssel találkozom, az mindig megpróbál, tehát mindig hosszú idő, amíg rátalálok, hogy mi is az, ami épp most úgy mozog bennem. És még nehezebb a miértet megtalálnom. De azt talán már az előző szavaimból is kiderült, hogy számomra a barátság fogalma az kincseknek a hordozója. És mindaz, amit János evangéliumában elhangzó jézusi mondatból kihallok, az életbevágó kérdés. Hogy mennyire az, amikor elgondolkodtam most erre a beszélgetésre készülve a sorokon, az ugyancsak régi élmény. Bátyám a már felnőtt fiainak kicsi korába vezet vissza, amikor édesapámnak, a nagyapjuknak ők újból meg újból feltették a kérdést, hogy Imre papa, barátom vagy? Máskor pedig ugyanez a vágyat tükröző gondolat, nem kérdésként, hanem rokonok, ismerősök felé kijelentésként hangzott el. Imre papa az én barátom. És ez az élmény, vagy ahogy az unokaöcseimnek apukámhoz való ezt a viszonyát felidéztem, azért kapcsolódik ehhez a szentírási részlethez, mert pontosan a kérdésekben az a vágy nyilvánul meg, hogy vajon azt mondhatom-e róla, azt mondhatom-e a másikról, hogy a barátom. És amikor már ki tudom mondani, hogy ő az én barátom, akkor amögött már olyan együtt megélt élményeknek, beszélgetéseknek egész sora van, amelyben megszületik az a biztonságot jelentő közeg, amelyikre azt tudja mondani, hogy ő az én barátom. De hogy ez mit jelent, az, hogy valaki az én barátom? Én nem bánok könnyen ezzel a szóval, azért, mert a barát az nem pusztán azt a bizalmat érzem az iránt, aki barátom, amely bizalom egy nyitottságot, a megismerés vágyát hordozza. A barátság ennél több. Abban már jelen van egy másik fajta bizalom. Az a fajta bizalom, hogy olyan valakinek látom őt, akire rámerem bízni az érzéseimet, már nem csak ismereteimet vágyom vele megosztani, már nem csak eszmecserét folytatok vele, hanem vallani merek neki arról, hogy mi fáj, minek örülök, aki számára tudom, hogy jelentősége van mindannak, amit én átéltem. Vagyis, hogy rámerem bízni önmagamat. Ez barát. És ezt talán sokan meg is fogalmazzuk, hogy vágyom arra, hogy Jézust barátomnak mondhassam. De itt több történik. Mert nem az hangzik el, hogy barátotoknak mondhattok. Ezt minden bizonnyal tudják már a tanítványok. Hanem ő mondja barátainak a tanítványokat. És ez pedig megint nem életem egy konkrét eseményét, hanem azt a közeget, ami a mindennapjaimat hatja át, vagy amit az életem hallatlan gazdagságának élek meg, a barátaimat juttatja ez eszembe. Ez már így fiatalkoromtól kezdve újra meg újra felszökő csodálatot vált ki belőlem, és nagyon sokszor és örömmel emlegetem a barátaimat, mert lenyűgöz. Lenyűgöz, hogy a barátjuknak tartanak. Olyan emberek, akiket én nagyon-nagyon tisztelek, akik iránt én mély barátságot és bizalmat érzek, de hát elvarázsol, hogy ők is ezt érzik irántam. Hogy lehet ez, hogy ilyen nagyszerű emberek barátjuknak tartanak. És jó sok évvel ezelőtt egyszer, amikor újra rácsodálkoztam erre, akkor édesanyám nekem szegezte a kérdést, hogy gondoltam-e már arra, hogy a barátaim tükör. De nagyon mellbevágott és nagyon meghatott anyukámnak ez a gondolata, mert ezzel valami ilyesmit fogalmazott meg számomra, hogy azzal, hogy a barátaim és a barátjuknak tartanak engem, valamit az én személyiségemből is tükröznek, és ezzel világított rá édesanyám arra, hogy a kölcsönösségnek egy olyan kapcsolatában részesülünk azáltal, amikor az, akinek örülünk, mint barátnak, maga is barátnak nyilvánít minket. Mert hogy arra hív meg, hogy az ő életének a részese legyek. Családi ölelés. És hogy Jézus itt ezekben a szavakban nem csak azt mutatja meg, amit jó felfedezni az életünkben, hogy én rábízhatom magam, hanem ennél merészebben önmagát bízza mi ránk. Meghív arra, hogy az ő tükre legyünk ebben a világban. Én nagyon boldognak tartom magam a barátaim által. Boldogító, ha valaki barátnak nyilvánít. És hogyha Jézus teszi ezt, akkor nyugodtan mondhatom, minden megpróbáltatás, küzdelem közepette is, mert hogy ugye a barát az, akivel nem csak az örömeimet tudom megosztani, hanem az, akivel jó együtt lenni, és akivel akkor is tudok együtt lenni, amikor nem jó lenni, amikor az élet nehéz. És a bibliai értelemben használt boldogság az ez. Ez a mindent felülmúló létállapot, amely a kapcsolatban gyökerezik. Boldog ember vagyok.
Nagyon szépen köszönöm az elhangzottakat.
Dr. Szatmári Györgyivel, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorhelyettesével, a Biblia Tudománytanszék vezetőjével, Prontvai Vera beszélgetett.